A látássérült olimpián remekeltek a DVTK sakkozói, június 17-e és 25-e között tartották a 17. látássérült sakkolimpiát Szerbiában. A magyar válogatottban Zámbó Zoltán és Vilics Hanna képviselte a piros-fehér színeket. Mindketten kiváló teljesítménnyel segítették a nemzeti csapatot, ami a látássérült olimpiák történetének legjobb magyar eredményét elérve a 7. helyen zárt. Zámbó Zoltán, a DVTK NB1-es sakkmestere már második olimpiáján játszott éltáblán, és ismét sikerült veretlenül a csapat legjobb pontszerzőjének lennie. Küzdelmes játszmák jellemezték a versenyt, és jelentősen hozzájárult a csapat eddigi legszebb olimpiai sikeréhez. A sakkolimpiai szereplésről Zámbó Zoltánt Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Zámbó Zoltánnal, a látássérült válogatott első táblás játékosával készítem az interjút. Hol rendezték meg most a látássérültek olimpiáját? Hol vettetek részt az olimpián?
Üdvözlök mindenkit! Szerbiában, Vrnjacska Banján volt a verseny. Két évvel ezelőtt a paraolimpiát is ott rendezték, tehát hogy most a szerbek elég lelkesek az ilyen nagyobb sok versenyek rendezése kapcsán. Elég szép kis gyógyfürdőváros, nagyon jó kellemes környezetben került megrendezésre a verseny.
Milyen hosszú volt ez a verseny, ha már így a helyszínt elárultok? Mennyi ideig tart egy ilyen olimpia?
Hát ez ugye 9 napos, tehát július 16-án indult a válogatott, és június 26-a körül értünk haza, tehát egy 9-10 nap.
És hogyan állt össze a magyar válogatott, a csapat meséjéről kérlek egy kicsit, hogyan állítottátok össze a csapatot?
Ugye eredetileg úgy volt, hogy én, a Kovács Apolló, a Élő István, a Voján István, a Szilágyi Sámuel és a Vilics Hanna lett volna a csapat, de Apolló végül nem jött el, nem tudott eljönni, és ugye az ő helyére közben a Magyar Para bajnokságon megjelent a Csuli Szilveszter első osztályú játékos, aki pont be tudott szállni, tehát ez így jól alakult. Így végül ugye így hatan mentünk el, 4 fős a csapat, és ugye 2 tartalék lehet. Mindig érdemes tartalékokkal menni, mert tényleg betegségbe, bármibe beleszaladhat az ember ott a versenyen, és akkor így azért ez biztonságosabb.
Hogyan nézett ki a versenynek a lebonyolítása?
Igen, tehát gyakorlatilag ez egy open jellegű svájci rendszerű verseny, ahol egyszerűen minden fordulóba párosítják a csapatokat, éppen aktuális pontszámuk szerint. Így gyakorlatilag egy 9 forduló svájci csapatverseny formában zajlott a verseny, nem volt ilyen kvalifikáció, nem volt elődöntő, nem volt döntő ilyesmi, hanem ugye gyakorlatilag a csapatgyőzelem számított, mint a futballban, és akkor a végén összeadták, hogy kinek hány pontja van, és akkor a holt verseny esetén a rúgott gól számított.
Hány mérkőzésetek volt így a 9 nap alatt? Mennyi idő alatt dőlt el az eredmény?
Hát ugye 9, tehát minden nap volt egy mérkőzés, ami azért eléggé fárasztó is, gyakorlatilag az utolsó napot leszámítva minden nap délután 15 órakor kezdődött, és hát ugye azért elég sokat sakkoztunk, este 8-ig általában kitartottak a fordulók. Ez ugye mutatja is, hogy azért délután nem nagyon van idő semmire, hanem ott az a sakkozással, tehát...
És kikkel játszottatok a magyar válogatotton kívül, ki érkezett még az olimpiára?
Nagyon sok csapat volt, 20-valahány csapat mindenféle országból, tehát 3 kontinensről is, például a Venezuela csapata is ott volt, akik elég jól is szerepeltek. Mi ugye először játszottunk az olaszokkal, ami még én nem tudtam részt venni, mert itthon vizsgáztattam, és gyakorlatilag a csapat után szaladtam ki, és őket nagyon szépen megvertük 3,5 félre, és akkor hát utána jött a román válogatott, akik nagyon jól is tudnak játszani, és ebben a fordulóban azt a formájukat fogták ki. Itt tőlük kikaptunk 3-1-re, de utána megvertük a szlovákokat, megvertük a litvánokat. Aztán az ukránok ellen volt egy nagyon esélyes mérkőzésünk, amit végül nagyon szerencsétlenül 2,5-másfélre pont elvesztettünk, az nem volt annyira kellemes. Majd ezután megkaptuk a élő pont szerint nagyon gyengének tűnő kazah válogatottat, akik ellen simán vesztettünk 3-1-re. mennyire, tehát gyakorlatilag ott ők jóval erősebbek voltak a kelleténél. Ugye a Montenegrót viszont megvertük nagyon szépen 3-1-re, majd utána a svédekkel egy nagyon izgalmas mérkőzésen 2-2-t játszottunk, és az utolsó fordulóban pont a venezuelaiak ellen egy taktikus 2-2-vel sikerült végül is az első 8-ban végezni, és akkor a 7. helyen zártunk.
Milyen céllal indult ki a válogatott, a szövetségi kapitányatok, mit tűzött ki célként, illetve a csapat mit gondolt, hogy mit fogtok elérni, és ez sikerült-e?
A dr. Medvegy Zoltán nemzetközi nagymester volt a szövetségi kapitány, és egyben a felkészítőnk is a verseny előtt és a verseny közben is, ugye. Igazából ugye 6. helyre voltunk rangsorolva, de nemzetközi viszonylatban nagyon-nagyon nehéz ezeket az élőpontokat értékelni, hiszen az ukrán válogatott is egy nagyon fiatal csapattal jelent meg, ugye a kazasztániaknál abszolút nem lehet megsatszolni a tudást az élőpont alapján. Most India nem jött el, de ők is ugyanezek, hogy gyakorlatilag kis élőponttal elég nagy tudás, de például a venezuelai csapat is 11-12. Helyre volt rangsorolva, és teljesen simán lettek másodikak, úgyhogy náluk sokkal erősebb csapatokat simán vertek. Tehát nagyon-nagyon nehéz itt megmondani, hogy mi számít jó eredménynek. Nyilván álomszerű lett volna első 3 helyen végezni. Én úgy érzem, hogy erre reális esélyünk nem igazán volt. Tényleg ez max akkor, hogyha minden csillag úgy áll, hogy összejöhessen a dolog. Viszont az első 8-ban, 10-ben mindenképp szerettünk volna végezni, amit végül is sikerült elérni a 7. helyjel, és úgy az eddigi olimpiai eredményeket nézve ez a legsikeresebb olimpiánk, hiszen legutóbb 4 évvel ezelőtt lettünk Rodoszon 9-ek, azelőtt pedig talán mindig 10 fölött végzett a csapat. Tehát én úgy érzem, hogy ezzel a 7. helyjel abszolút elégedettek lehetünk, jó eredménynek számít. Nyilván látszódnak a hiányosságok, hogy mi kellene erősíteni, és akkor hát így haladunk tovább.
Volt olyan játszma, ami emlékezetes marad erről az olimpiáról neked? Itt említetted, hogy például a kazakokon meglepődtetek, vagy olyan, ami nagyon jól sikerült, és azért lepődtél meg rajta? Milyen izgalmas játszmák voltak? Akár neked személy szerint, vagy tanítványodnak, ugye Vilics Hanna is ott volt, milyen játszmák voltak?
Én nagyon-nagyon fáradtan érkeztem erre a rendezvényre, már próbáltam felkészülni, de gyakorlatilag az első 6 meccs alatt sikerült 30 órát sakkoznom, ami eléggé fárasztó volt, de úgy érzem egyébként, hogy az ukránok ellen volt egy nagyon izgalmas szituáció, amikor végül is egy nyert állást a csapattársam elrontott, és 2-1 volt az állás, tehát mindenképp nyernem kellett volna, úgyhogy nekem volt 4 percem az ellenfélnek, vagy 20, és ráadásul egy nagyon bonyolult állás, ahol elkezdtem gyorsan, agresszívan játszani, előnybe is kerültem, aztán utána azt sikerült elrontani, és végül mégis csak döntetlen lett, de az egy nagyon izgalmas parti volt, illetve a svédek ugye vezettek talán ellenünk, nem is vezetek, másfél-másfél volt az állás, de egy teljesen vesztő állásom volt, amit nem tudom hány ezer lépésben sikerült valahogy döntetlenre menteni egy elég rutinos mester ellen, a svéd Magnusson ellen. Tehát ez a két parti nagyon, nagyon izgalmas volt, talán a kelleténél jobban is, illetve hát a Montenegró ellen az utolsó előtti fordulóban talán, ott ugye nagyon kellett nekünk a győzelem, és egy 2-1-es vezetésnél még Hannának volt egy viszonylag izgalmas végjátéka, amit azért eléggé sikerült végigizgulni, de hál' Istennek nagyon pontosan végigjátszott és megnyerte, ott így sikerült a montenegróiakat 3-1-re verni. De egyébként az egész csapatnak többször is voltak ilyen nagyon fordulatokban gazdag, változatos partik, ugye azt azért így tudni kell, hogy mégis azért a látássérült sakk talán összesen van egy nagymester a lengyel válogatottban, akik meg is nyerték ugye az olimpiát, de gyakorlatilag azért a többi játékos nem számít profi játékosnak, így hogy az, hogy van egy előnyösebb állás, az inkább csak a szövetségi kapitányunk idegrendszerét örölte fel, mert ugye ez nagyon sokszor változott a mérkőzés folyamán, hogy itt is ott is belehibáztak a játékosok, tehát ugye elég izgalmas volt.
Egy versenyt ilyenkor hogyan képzeljünk el, egy látássérült olimpia, hogyan zajlik?
Igen, ugye alapvetően maga az egész, ahogy mondtam is, tehát nem profisakról van szó, tehát a játékosok többször a saját edzőikre, vagy a szövetségi kapitányra, ott a felkészítőre egy kicsit rá vannak szorulva. Tehát így gyakorlatilag azt mondta, hogy mi nekünk mindig úgy volt, hogy felkeltünk 8 körül, egy finom reggelit megettünk, utána sétáltunk egyet a városba, hogy legyen egy kis mozgás, de utána igazából mindenki elkezdett olyan 10 órától a játszmáira készülni, ki a szövetségi kapitányunk, a Zolival, ki a saját edzőjével ki magától, tehát hogy mindenki próbált ugye a meccsre hangolódni. Ez úgy olyan kb. Délig egyig el is tartott, és akkor egykor lementünk egyet ebédelni, kettőkor visszamentünk, esetleg pihentünk, egy kicsit átnéztük a készülést, és ugye már 2:30-kor mentünk le a versenyterembe, kipakoltuk a készleteket, ugye ott ugye mi visszük a saját látássérült készleteinket, úgy előkészültünk a meccsre, és akkor gyakorlatilag tényleg 3-tól 8-ig küzdött a csapat általában, ami után jött egy gyors vacsora, aztán egy séta a városban, hazaértünk, megnéztük ki a másnapi ellenfél, még egy kis csapat megbeszélés esetleg, és gyakorlatilag jött a következő nap, tehát ezek többnyire így teltek. Még az egy kirándulás, amit a szerbek ígértek, az is le lett mondva valamilyen indokból, tehát hogy tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy elég feszített volt az egész, de hát ez erről szól, és egyébként jól éreztük magunkat, tehát a helyszín is jó volt, a csapat is abszolút csapatként működött együtt, tehát szerintem jó volt az egész.
Konkrétan egy játszma, egy látássérültek játszmája mennyivel másabb, mint a látósakkozóknak a játszmája? Azt már említettük, hogy nem feltétlen nagymesterek ülnek ott, de gondolom még ezen a téren is van különbség, hogy van plusz segítség, felszerelésetek, nem csak annyi, hogy egy tábla az óra, és írjátok a játszmát.
Igen, tehát nagyon változatos egyébként, tehát a játszma jegyzésre diktafontól kezdve brélírásos dolgokat, bármit lehet használni. Ugye vannak, akik egy táblán játszanak, mert közelre jól látnak, vannak, akik már rosszabbul, ők ugye két táblán játszanak. A szövetségi kapitánynak is nagyobb a szerepe, mert ugye egy rendes olimpián maxod döntetlent lehet tőlem megkérdezni. Itt ugye, ha bármilyen problémás eset van, hogy a figurák nem ugyanúgy állnak a két táblán, és ugye konfliktus van, vagy bármilyen probléma, azért itt nagyobb szerepe van. Azt hiszem, sokkal toleránsabb, azt is mondhatjuk a dolog, hogyha bármi úgy félre megy, vagy ilyesmi, akkor úgy mindenki tiszteletbe tartja, hogy esetleg nem sportszerűtlenségről van szó, hanem látásbeli problémák miatt adódtak ezek a dolgok. Abszolút azt mondhatom, hogy ilyen szempontból azért nyilván másabb a történet. Egy érdekessége ennek, és most már hosszú vita zajlik erről, ugye, hogy elég kicsi az összmezőnye a látássérült nemzetközi sakkozásnak, és ugye egybe van az alig látó, gyengén látó és a vakjátékos, ami akár mondhatjuk is, hogy nem tűnik igazságosnak, mert ugye amikor én is játszottam a svéd ellenféllel, hát ő gyakorlatilag semmit nem lát, tehát fehér bocsa, többi, ő tapogatja a saját készletét, ugye én azért a közelre azért megvan a sok tábla nagyjából, tehát hogy így erről most vannak ilyen viták, hogy lehetne ezt igazságosabbá tenni, de ugye nehéz, mert ha mindenkinek bekötjük a mert akkor a vak van előnyben, aki ehhez van hozzászokva, ugye. Ha nem kötjük be, akkor lehet, hogy a másik játékos van az előnyben, ha csoportokra akarnánk osztani a dolgokat, akkor megint bajba vagyunk, mert nincs elegendő résztvevő. Tehát, hogy valahogy nehezen működik ez a történet, és ezért valamilyen szinten én azt látom, hogy egy ilyen nagyon nagy tolerancia, elfogadás is kell, hiszen volt ilyenről is szó, hogy kizárni azokat, akik túl jól látnak, úgy mármint a látássérültségen belül, de ugye ez is, ugye most akkor a régi barátokat, akikkel már együtt sakkozunk x éve akkor, és akkor megint csak csökken a mezőny, tehát hogy nagyon-nagyon nehéz. Úgy szép lassan ezek az afrika-amerikai kontinensek is becsatlakoznak majd jobban ezekbe a rendezvényekbe, de nehéz megmondani ennek a jövőképét. Az biztos, hogy egy sokkal toleránsabb környezet van, ahol teljesen elfogadott az, hogy be kell mondani a lépést, van egy kis zaj, van egy konfliktus, és az, hogy most vitatkoznak egy táblán, úgy valami miatt, az ugye benne van, ott vannak a kapitányok, megoldják. Nyilván, hogyha nagyon nem akarnak dűlőre jutni, akkor előbb-utóbb elkezdi csitítani a terem a többieket, hogy próbáljátok már meghalkan tisztázni a dolgot, de úgy alapvetően teljesen elfogadott, hogy egy teljesen más millióban zajlik a verseny.
És a szövetségi kapitányatok amúgy hogyan értékelte, ő hogyan összegezte a ti versenyeteket, illetve ezt a szép eredményt?
Igen, hát az elején nagyon ki volt borulva, azért ezt meg kell mondani, hiszen teljesen más az egésznek a szerkezete, amihez szokva van. Poénkodtam is vele, hogy ebbe jól belerángattam, amikor úgy szakágvezetőként meghívtam a válogatott szövetségi kapitányi posztjára, de én úgy láttam, hogy nagyon tetszett neki egyébként az egésznek a lebonyolítása, ez a tolerancia. Ugye a csapat teljes teljesítményével is összességében szerintem elégedett volt. Nyilván megint azt kell, hogy mondjuk, hogy egy profi olimpián vagy világbajnokságon a játékosok teljesen el vannak magukkal, nem igényelnek segítséget, nekik megvannak a saját felkészülési anyagaik, napi X órába ezzel foglalkoznak, ugye, és ott a szövetségi kapitánynak sokkal kisebb szerepköre van. Itt ugye a döntéseire elég nagy súly is esett, hogy most kit ültet be, melyik játékost, amikor valakinek nem ment annyira, akkor vegyük-e ki a csapatból, ne vegyük ki, és hát ezek eléggé olyan döntések, amit úgy meghoz az ember, de hát úgyse látja, hogy most helyes volt-e, vagy nem, ezek mindig utólag derülnek ki. Szóval azért nem volt egyszerű dolga, azt kell, hogy mondjam, de összességében én úgy láttam, hogy nagyon szívesen csinálta ezt a feladatot, jó társaságban voltunk, és úgy érzem, hogy a jövőben is számíthatunk rá.
Összegezve a beszélgetést, te ezt az eredményt hogyan értékeled személy szerint, illetve milyen pluszt, mit kaptál?
Igen, hát ugye a saját egyéni eredményem az érdekes, mert ugye ez már a második olimpia, hogy veretlen maradtam, tehát hogy 5 döntetlen, 3 győzelem mellett azért sikerült csapat legjobb pontszerzője lettem, ezek így mindig szépen hangoznak, de volt 3 nyert állásom is, amit úgy érzem, hogy meg kellett volna nyerni, és nem igazán találom az okokat, hogy miért nem sikerült, nyilván többet kéne sakkozni, ezt mindig el lehet mondani, hogy többet kéne edzeni, nyilván azt is éreztem, hogy voltak olyan meccsek, ahol már annyira fáradt voltam, hogy a számolás annyira korlátozódott, hogy csak úgy tettem a figurákat, és bíztam a jó Istenbe, hogy az ellenfél rosszabb helyre teszi. De nehéz megmondani egyébként, és mostanában is sokat filózok azon, hogy hogy lehetne ugye a fejlődésnek a vonalát tovább vinni. Érzem, hogy türelmetlen vagyok sokszor, amikor hosszas számolásba kellene leülni egy állásba. Tehát nem egyszerű. Tehát hogy nyilván vannak tapasztalatok, amik így mutatják a fejlődésnek a esetleges irányát, de ezen ilyenkor sokat filózik az ember, hogy hogyan lehetne. A csapat teljesítményével, ahogy mondtam is, én összességében elégedett vagyok. Az egyéni eredmények is ugye azt mutatják, hogy ahogy az én esetemben is, hogy minden játékosnak azért nagyon sokat kellene edzeni, ami nyilván a, ugye senki se profi, mindenkinek van valami munkája, vagy valami van, ami a iskola egyebek, ami ugye elviszi az idő nagy részét, ezért nyilván ez nem is olyan egyszerű, de szerintem a játékos soknak is egy nagy tapasztalat volt, hogy hogyan kell esetleg megpróbálni a fejlődés irányába lépni, és akkor ennél még szebb eredményeket is lehet elérni.
7. lett a magyar nemzeti csapat a 17. látássérült és sakkolimpián. A magyar válogatottban Zámbó Zoltán és Vilics Hanna képviselte a piros-fehér színeket. Zámbó Zoltánnal Sütő Dávid Pelé beszélgetett.